A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Gelencsér András, a Pannon Egyetem, mint megtudtuk, volt rektora. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Azt keltette fel az érdeklődésemet, mert már volt bennálunk itt korábban a stúdióban, szóval újra azt keltette fel az érdeklődést részemről, hogy klímaváltozással kapcsolatban jegyzett egy cikket a portfolio.hu-n, ami arról szólt, hogy nem is az üvegház hatású modelleket kéne most már elsősorban klímaváltozással kapcsolatban nézni. Persze fontos mérőszám a hőmérséklet emelkedés a szárazföldön, de inkább a tengereket kéne figyelni. Miért pont a tengereket?
Egy kicsit pontosítanám, tehát azért az üvegházhatás az most is működik, csak amikor az éghajlatváltozás hatásairól gondolkodunk, akkor nem az üvegházat kellene magunk elé képzelni, mert az üvegházban nincs víz és jég, miközben a földünknek a nagy részét ugye óceánok borítják, illetve hát a jég, az állandó jég birodalma is óriási. Tehát amikor a hatásokat elemezzük, akkor ezeknek a változásaira kellene koncentrálnunk, amelyek hát ugye Magyarországon pont éppen nincsenek, de a jövőnket mégis közvetve, áttételesen ezek fogják eldönteni.
Miért pont egyébként lehetne esetleg akár fontosabb a tenger? Mert ott látszik az, hogy milyen drámai változásokat okoz akár az északi jégsapkaolvadás, akár a déli az Antarktiszon, vagy más miatt, energiahatás miatt például.
Hát ugye azzal, hogy az óceán borítja a föld felszínének a kétharmad részét, az az energia többlet, amely a légkörben képződik, mondjuk nem kis részben az üvegházhatásnak köszönhetően, az az energia többlet kb. 90%-ban az óceánokban nyelődik el. Tehát az az energia, az nem a légkörben van, hanem odalent az óceánokban, tehát ha azt mérjük és figyeljük, akkor tudjuk ezeket a változásokat a legjobban értelmezni, nyomon követni. Nem is beszélve arról, hogy az óceánnak hatalmas a tömege, a sűrűsége, és ott olyan folyamatok zajlanak, például óceáni áramlások, amelyek azért az éghajlatunkat igen nagy mértékben tudják befolyásolni, hogyha azokkal valami történik.
Volt egyébként az elmúlt egy-két hétben nálunk is interjú arról, hogy pont a Golf-áramlat, ami a legismertebb és leginkább hat például Európa időjárására, szóval, hogy már ott is mérhetőek a problémák egyfajta áramlat lassulás formájában, és más leginkább az ázsiai térségre és az amerikai térségre jellemző áramlatoknál is ugyanez megfigyelhető. Amikor problémákat, éghajlati problémákat elemzünk, akkor az áramlatokra kell koncentrálni, vagy tengerhőmérsékletre, vagy akár mindezekre együtt?
Hát ezek egymással összefüggnek, tehát például az óceán felszíni hőmérséklete az befolyásolja az áramlásoknak a sebességét, illetve azt, hogy ezekkel mi fog történni. Ugyanis ennek a hajtó ereje az a hőmérséklet különbség, illetve a sűrűség különbség, és hát a hőmérséklet egyértelműen hatással van az óceáni áramlási rendszer. Egyébként nem a Golf áramlatról van szó pontosan, hanem az Észak-Atlanti áramlási rendszerről, amelynek része tulajdonképpen a Golf áramlat, de valóban mintegy 15%-ot gyengült azóta, amióta ezt rendszeresen mérik.
Mi az, amik már nyilvánvalók ön szerint, amire jóval hangosabban kéne odafigyelni, akár egyébként a döntéshozóknak, mert sokszor ez rajtuk múlik, de akár a közvéleménynek, hogy nem 10-15-20 év múlva jelentkeznek a problémák majd a klímaváltozás szempontjából, hanem folyamatosan, fokozatosan. Tehát nem az lesz, hogy akkor mondjuk van még egy jó 20 évünk, és akkor utána lehetnek bőven 40 fokos nyarak, alacsonyabb, egyenetlenebb csapadékeloszlással, akár néhol komoly szélviharokkal, hanem mondjuk ez pár évente előfordulhat, és ez akár erősödhet is fokozatosan.
Igen, hát az előrejelzések azok egy picit szépítőek, tehát hogy azt gondoljuk, hogy ezek a változások majd a 70-es években, 2070 környékén lesznek érzékeltőek, hát ezek most is azok. Tehát sokkal gyorsabbak a változások, mint amit úgymond bevallunk magunknak, és amire tulajdonképpen készülünk, tehát ideje lenne a valósággal szembenézni, és azokra a folyamatokra készülni, adaptálódni, amelyek valójában be fognak következni, illetve már most is bekövetkeznek.
Mennyivel gyorsabbak ezek a folyamatok? Itt folyamatosan ez a másfél Celsius fok, mint egyfajta ilyen Szent Grál van a köztudatban, hogy ennyivel kéne az átlag, hangsúlyozottan az átlag hőmérséklet emelkedést tompítani, szóval ennyivel kéne bennmaradni. Ennél jóval nagyobb a baj ön szerint, hogyha a tengerekre, óceánokra tekintünk ki?
Hát tulajdonképpen az elmúlt 14 hónapban, ha jól tudom, ezt a másfél fokot már elhaladtuk. Ugye a másfél fok az nem az aktuálisan mért hőmérsékletre vonatkozik, hanem egy hosszabb időszaknak az átlagára, tehát ott még tulajdonképpen nem értük el a másfél fokot, de hát semmi nem mutat arra, hogy ezt az elkövetkező néhány évben nem fogjuk megtenni. Tehát a másfél fokot nyugodtan el lehet felejteni, az egy politikai kommunikációs panel. Egyébként is teljesen elérhetetlen volt már akkor is, amikor megszületett, de mostanra tulajdonképpen teljesen reménytelen ebben bízni. Ugye azt mondták, hogy ez a másfél fok, ez egy kritikus határ lesz az emberiség történetében, mert utána már olyan folyamatok indulnak el, amelyeket nem tudunk megállítani. Hát jelentem, ezek a folyamatok már elindultak. Tehát már a visszacsatolások működnek, és ezeknek a léptéke is egyre nagyobb mértékű lesz. Tehát itt már semmi nem utal arra, hogy bármi is meg fog tudni, akár másfél, akár két, akár hány fokon belül általunk állni. Az más kérdés, hogy a természet tud produkálni olyan meglepő történéseket, amelyek ezt a folyamatot például akár meg is fordítják. Hát itt az óceáni áramlásokról volt szó, hát annak a leállása azért Európát elég rendesen is az ellenkező irányba befolyásolná éghajlat szempontjából.
Hát konkrétan nagyon-nagyon hideg telek lennének, hogyha nem lenne golfáramlat, és nagyon-nagyon forró nyarak, de akár a két szélső hőmérséklet között szerintem ilyen 50 fokos különbség is lehet. Magyarán mínusz 20-30, és ki tudja plusz 30, akár 40. Ha mondjuk túlságosan pozitív ezzel kapcsolatban a kommunikáció, akkor milyen változások vannak már most, amin látszódik, hogy ez a másfél fok bizony nem fog összejönni?
Hát igen, ugye a novemberben jött ki egy olyan tanulmány, első ízben sikerült 20 év műholdas mérési adatsorát folyamatosan megvalósítani, illetve azokat elemezni, hogy az elmúlt 20 évben tapasztalható melegedésnek csak egyharmad részét okozta az üvegházhatás, és kétharmad részét az okozta, hogy globálisan csökkent a felhőborítottság, azaz kevesebb felhő volt felettünk. Ezt egyébként nem csak műholdról, hanem minden a felszínről is ki lehet mérni, és ezt felszíni mérési adatok is alátámasztják. Tehát, hogy a kevesebb felhő azt jelenti, hogy ugye több napsugárzás éri el a felszínt, több energia, és ez a melegedésnek a legfontosabb tényezője. Ez már nem az a tényező, amit mi okoztunk közvetlenül. Ugye az üvegházhatásban azért a szerepünk elvitathatatlan. Ez már a visszacsatolás. Tehát,
mi okozza azt, hogy kevesebb felhő van?
Az, hogy a vízgőz az gőzállapotban marad a légkörben, mert ha magasabb a hőmérséklet, akkor kevésbé tud kicsapódni. Ezekben nem mennék bele, ezek elég speciális fizikai folyamatok. Elolvasható, nagyon jó összefoglalók vannak a meteorológiai szolgálatnak a honlapján. Ezek egyszerű fizikai törvények.
A lényeg, hogy akkor kevesebb csapadék, vagy akkor egyenetlenebb eloszlásról csapadék?
Igen, egyenetlenebb eloszlás, illetve hogy a idő kisebb hányadában, tehát kevesebb napon van csapadék, és ha van, akkor azok kiadósabb csapadékok, ahogy azt a napjainkban is tapasztalhatjuk.
Ez a felhő nem képződés, tehát az, hogy magasabb hősugárzás éri, úgy átlagban egy évben a Föld bizonyos területeit. Egyébként csak így jelezném, Európa ebben vezető, tehát Európában állítólag az átlag hőmérséklet emelkedés az magasabb lesz, mint más területeken. Szóval ez a probléma egyik forrása, illetve ez is jelzi már a probléma nagyságát, vagy mi az, ami még jelzi, amit már mérésekkel lehet igazolni?
Hát ugye az északi sarkvidéknek a jegéről érdemes még beszélni, tehát ott azért óriási mértékű a jégvesztés, és nagyon gyors változások vannak. Például a tengeri jég kiterjedés, a műholdas mérések kezdete óta, amit ugye 1979-ben kezdtek el először, azóta 70%-kal csökkent a térfogata az úszó jégnek. Tehát ez brutálisan nagy szám, ugye több tízezer köbkilométer jégről beszélünk. Az Antarktisz az stabilnak tűnt az elmúlt évtized közepéig, de 16 óta azért az Antarktiszon is nagyon durva és egyre gyorsuló változások vannak, és a tavalyi év, meg az idei év az példátlanul nagy jégvesztés produkál, és nagyon kicsi most a jégkiterjedés, annak ellenére, hogy tél van a déli feltekén.
Ez már érezhető egyébként tengerszint emelkedésben is? Mérhető?
Az úszójég az ugye nem járul, olvadása nem járul hozzá a tengerszint emelkedéshez, csak a szárazföldről a gleccserek olvadása az, ami a tengerszint emelkedését okozza, de a hőtágulás, az például az óceánok vizének a hőtágulása a melegedés miatt, az egy nagyon fontos tényező az eddig tapasztalható tengerszint emelkedésben. Egyébként, ha már a tengerszintnél tartunk, ezt nyugodtan lehet a föld hőmérőjének tekinteni, mert mind az olvadás, mint pedig a hőtágulás, az a melegedés következménye, és a tengerszint emelkedéséből következtethetünk arra, hogy bolygónk folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben melegszik.
Miért fontos még az, hogy akár az északi, akár a déli féltekén, vagy miért lenne fontos akkor mondjuk így, hogy minél nagyobb területen megmaradjon a jég?
Hát ugye a jégnek van egy olyan tulajdonság, hogy fehér, és a fehér szín az azt is jelenti, hogy a napsugárzás nagyobb arányban verődik vissza róla. Hát ugye ezért lehet síterepeken is akár nagyon komoly hóvakságot elszenvedni. Ha elolvad a jég, akkor helyette ott lesz a sötét óceán, vagy alatta a sötét szikla, amely hát sokkal nagyobb hányadát nyeri el a napsugárzásnak, azaz sokkal több energiát tud általa vételezni a Föld.
Itt az elmúlt hónapokban, hogyha visszanézte az ember a rendkívüli időjárási jelenségeket, persze minden évben lehet találni rendkívüli időjárási jelenséget, de most minthogyha egy kicsit tényleg megszaporodtak volna, ez az 50 fok feletti hőmérséklet Szaúd-Arábiában, például a mekkai zarándoklat alatt okozott, egyébként több száz halálos áldozattal járó eseményeket, aztán ha az ember mondjuk akár a magyar időjárási jelentéseket lapozgatja, olyan kifejezésekkel találkozik, ami szerintem annyira nem volt benne a köztudatban, ez a száraz zivatar, légzuhatag, tehát különböző olyan furcsa időjárási jelenség, ami lehet, hogy megvolt a nagy lexikonokban, meg a meteorológusok fejében, hogy ezek úgy nagyjából léteznek, de hogy pont az európai területen ezekkel találkozunk, az szerintem nem volt meg. Ha most a mostani tudásból indulunk ki, mennyire fog megváltozni ön szerint mondjuk úgy 10 éven belül az időjárás Európában? Ezt lehet-e, megmondjam a bárki, vagy igazából pont emiatt az óceán-tengeri változások miatt mindenki egy kicsit sötétben tapogatózik ezzel kapcsolatban?
Igen, én inkább az utóbbira gondolnék, az, hogy ezeket a gyors változásokat a modellek nem tudják lekövetni, tehát azok az éghajlati modellek, amelyek jósolnak valamit 20, 30, 50, 70 év múlva, azokban ezek még nincsenek beépítve, tehát azok ezt nem tudják utolérni. Hát én inkább azt mondanám, én nem tudom megjósolni, hogy mi lesz. Én azt mondanám, hogy én nem lepődnék meg tulajdonképpen semmit, tehát ha bármi történne az éghajlattal vagy az időjárással, azon én nem lepődök meg. A mostani állapoton sem lepődök meg egyáltalán, tehát ez csak azoknak meglepetés, akik nem a valóságból tájékozódnak.
Mi az, amivel nem tud számolni most a jelenlegi klímamodell, vagy nem mer?
Hát ugye ez elég új információ, amit említettem, az, hogy ez a globális felhőzet csökkenés, ez egy nagyon fontos tényező, ez eddig nem volt benne a köztudatban, hogy a visszacsatolások már ilyen léptékűek, és hát például az emberiség most ugye a tengerhajózás révén eddig azért valamelyest geomérnökösködött, azaz próbált hűteni a klímát, nyilván nem tudatosan, ugyanis a tengeri hajóknak a füstjében levő kén részecskéken nagyon sok felhő képződött. Most ugye a kenet korlátozták ezeknek az üzemanyagában, és ezért kevesebb felhő képződik az óceánok fölött.
Tényleg magunknak okoztunk egy problémát?
Igen, hát jót akartunk nyilván azt, hogy ne legyen savas eső, ne legyen a kikötőkben a levegő minőség elviselhetetlen, csak ugye ennek van egy mellékhatása, nevezetesen, hogy tisztul a légkör, sötétednek az óceánok, fogynak fölülük a felhők, és az alacsony szintű felhők, és emiatt több energia, napsugárzás energiából több nyerődik el.
Mi az, ami egyébként még így a klímamodellekben nem nagyon van benne. Sokat emlegetik, csak ilyen nagyon mellékmondatokban a permafrostot, tehát az örök fagyott talajt, ami leginkább Oroszországra jellemző, de lehet, hogy Kanadára is, annyira most nincs előttem így a geoföldrajz, ami azt jelenti, hogy van egy olyan terület, ami sosem olvad meg, gondoltuk eddig, de minthogyha már itt is lennének olyan területek, amelyek olvadnak, ahol egyébként meg nagyon sok metángáz van az előzetes feltételezések szerint. A metánnak milyen hatása van mondjuk egy széndioxidhoz képest, hogyha túlságosan sok kezd el akár a talajból szivárogni a légkörben?
Hát pontosítanék, azért nem metángáz van elsősorban, hanem szerves anyag, aminek a bomlásából keletkezhet metán, hogyha a levegőt elzárva bomlik, akkor ugye metán lehet az egyik végtermék. Hát a metán az például 80-szor erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid egységnyi tömegre, mondjuk 1 kg-ra vetítve, és 20 éves időskálára. Tehát én ebben a 20 éves időskálában gondolkoznék, mert itt az emberiség sorsa szerintem ebben a 20 évben fog eldőlni, meg nagyjából az éghajlat számunkra nagyon kritikus dolgai is most fognak eldőlni, tehát ez a 80-szoros szorzó, ez rengeteg, tehát most már nagyon nagy hányadát az üvegházhatásnak, nem is a széndioxid, hanem a metán képviseli, kb. Az egyharmada a széndioxid hatásának az a hatás, amit a metán fejt ki.
És a metán csak a permafrost olvadásból, vagy más területekről is?
Hát, az a földgáznak az alkotó része, vagy hát a fő alkotója. Tehát a földgáz felhasználása, szállítása során veszteségként rengeteg metán kerül a légkörbe. Egyébként ez is egy picit kozmetikázott. A cégek bevallása szerint sokkal kevesebb, a mérések szerint sokkal több, és hát ugye még az állattenyésztést emelném ki, a kérődzőket, amelyeknek ugye hát globálisan jelentős a metán kibocsátása. Egy tehén az úgy 60 kg metánt ereget a levegőbe évente, elől-hátul.
És hát ugye rengeteg, maga a hústermelés miatt, az élelmiszeripar miatt rengeteg tehénre kell gondolni, amikor erről beszél az ember. Kevés szó esik róla, de ha már itt szerves anyagbomlást említett, mi a helyzet a szeméttelepekkel, amelyek világszerte egyre terebbé esednek? Hát valahova ugye kell rakni a hulladékot, mindig vannak erre kijelölt területek, de hát aki már járt szeméttelepen, az nyilván tudja, hogy milyen ott a szag, de hát nem gondolná az ember, hogy ott is csupa jótékony folyamat történik.
Nem, hát az egy elég jelentős forrás, metán forrás ugyancsak, tehát ez az eltemetett hulladéknak a bomlásából rengeteg metán kerül, főleg, hogyha az nem olyan körülmények között van a föld alá téve, akkor nagyon sok metán szabadul fel. Ez tény. Egyébként a szennyvíz kezelésnek is lehet metán hozadéka természetesen, tehát minden gyakorlatilag nagyon sok emberi tevékenység az ehhez hozzájárul, és ugye ezek olyan jellegű kibocsátások, amiket nagyon nehéz korlátozni, mert ezek nem egy kéményen jönnek ki, hanem mindenhol, tehát ezeknek a korlátozása az még a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez képest is sokkal nagyobb kihívás.
Akkor igazából sokkal összetettebb a probléma, mert tényleg annyira a széndioxid kibocsátással lett kihegyezve az egész klímaváltozás, kezdve attól, hogy a gépjárművek mit bocsátanak ki, ugye próbált egyfajta ilyen elektromos átállásban gondolkodni mindenki, aztán gyakran a légiközlekedést ide hozzák, csupa-csupa olyan dolgot, ami az embernek a mindennapi mozgásához szükséges, vagy úgy gondoljuk, hogy szükséges. Szóval akkor ennél jóval összetettebb a probléma? Tehát egyszerre kéne metán kezeléssel és széndioxid csökkentéssel is foglalkozni, már persze meg lehet oldani?
Hát én sorolnék még több üvegházhatású gáz, tehát egyáltalán csak ez a kettő van, sokkal több van. Igen, tehát a széndioxidnak jó a marketingje. Tehát azt kiemelték, és hát ugye utána azt gondolták róla, hogy ez az egyetlen, hát messze nem. És hát ezzel se tudunk mit kezdeni egyébként, a széndioxiddal se, de ezzel egyáltalán nem oldanánk meg még az üvegházhatásnak a problémáját sem, úgyhogy ez a széndioxid önmagában ez így nagyon gyenge.
Metán mellett akkor mi még, mi esetleg eszébe jut, ami...
Hát például a dinitrogén oxid, ami ugye a talajokból jön ki, aztán a freon származékok, most már ugye ezek a hidrogénezett freon származékok nagyon erős üvegház potenciállal rendelkeznek.
Azt még használják ezt a...
Hogyne. Hát ezek már nem az ózont bántják, hanem ezek azoknak a helyettesítő termékei, óriási mennyiségben légkondicionálók, hűtőgépek, ipari rendszerekben rengeteg ilyet használnak.
Tehát igazából csak átalakítottuk a problémát, tehát az ózont, mert ugye ez a 70-es, 80-as években volt egy nagy téma, hogy az ózon lyukakat ezek a gázfelhasználások okozták, akkor azt már nem bántja, de igazából a légkörnek nem túl jó?
Hát az üvegházhatása az roppant erős, igen, ezeknek a helyettesítő vegyületeknek.
Azt javaslom, hogy egy kicsit pihenjünk, folytassuk majd a reklám, illetve a zene után Gerencsér Andrással, a Pannon Egyetem volt rektorával.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.